Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét így telefonvonalon keresztül, Márta Istvánt, a Magyar Fesztivál Szövetség elnökét. Jó napot kívánok!
Én is köszöntöm az Inforádió hallgatóit, jó napot kívánok! Nyilván a fesztiválokról.
Így van, és hát ráadásul megnéztem, éppen egy évvel ezelőtt beszélgettünk ugyanígy az akkori nyári fesztivál szezonról, amelynek akkor hát igencsak borús mérlege volt, hiszen a fesztiválok rendezvények mintegy 80%-a elmaradt a tavalyi esztendőben, a tavalyi nyári szezonban. Viszont remények, tervek voltak, hogy majd 2021 nyara már jobb lehet. Jobb lett legalábbis az eddigi időszak, ugye most augusztus közepéig tehetünk egyfajta mérleget.
A kitartás és részben a szerencse mellénk szegődött, úgyhogy sokkal jobb lett ez a nyár, és sokkal jobban alakult, mint az előző esztendő. Hála az Istennek, hogy olyan oldások keletkeztek, és úgy alakult az egész pandémia helyzet, hogy azok a fesztiválok, amelyek nem mentek végleg tönkre, vagy nem adták föl, azok nagy része meg tudta tartani az idén, és meg tudja tartani az idén a fesztiválját.
Ja, a nagy fesztiválok viszont ugye idén is elmaradtak, illetve elmaradnak, gondolok itt a legnagyobbakra, a Szigetre, a Voltra, a Balatonszandra, de talán ide sorolhatnánk még mondjuk a Miskolci Opera Fesztivált is. A kisebbeket viszont azért, ahogy említette, is rendre megtartják. Ez egyébként, ez a fajta különbség, ez elsősorban ilyen szervezési, logisztikai kérdéseket vet fel a háttérben, hogy egy ilyen nagyobb fesztiválra rákészülni, megszervezni, az nyilván kockázatosabb vállalás is, vagy vállalkozás is, mint egy kisebb fesztivált.
Nyilván a műfajtól is függ, tehát nem csak a nagyság a fesztivál nagyságától, itt akár az előadókra gondolok, akár a közönségre, hisz egy könnyűzenei, egy rock vagy egy ifjúsági fesztiválnak jóval nagyobb a kockázata, egy profitorientált fesztiválnak jóval nagyobb a kockázata, és még nagyobb a kockázata annak, ahol főleg külföldi előadók vannak, avagy olyan közönségre számít, amely külföldről érkezik. Ezek komoly bajba kerültek, ezek a fesztiválok, az idén elmaradtak, tudjuk a neveket. Van egy olyan vörös vagy piros vonal, ami után már nem lehet azt mondani, hogy foggal körömmel ragaszkodni kell az adott fesztiválhoz, mert a jegyelővételek és az egyéb költségek annyira kiszámíthatatlanná válnak, hogy inkább érdemes feladni. Így egy pár fesztivál az idén szünetelteti magát, vagy szüneteltette magát, és jövőre már tudom, hogy mindenféleképpen, amennyiben a pandémiás helyzet nem fordul vissza, akkor, illetve nem jön vissza, akkor meg fogják tartani a fesztiválokat.
Bizonyára nagyon laikus az a kérdés, de azért eszembe jutott, hogy ezeket a klasszikusan nagy léptékű fesztiválokat nem lehet hát olyan takaréklángon megszervezni, mondjuk nem annyi előadóval, nem olyan nagy nevekkel, nem olyan nagy külföldi sztárokkal, vagy akkor ez már veszít annak a fesztiválnak a nimbuszából, vagy a sok éves hagyományából?
Hát és veszít a brand, tehát miután nagy a konkurencia a Magyarországon belül, hála az Istennek, hogy nagyon jó minőségű fesztiválok vannak, és itt elsősorban az ifjúsági fesztiválokra gondolok, vagy arra azokra a fesztiválokra, amelynek fiatalabb a közönség rétege, tehát itt arcvesztés és brandvesztés nélkül átmenteni a következő időre biztonságosan. Nyilván ez is közrejátszik abban, hogy elmaradtak az idén ezek a fesztiválok. Másrészt pedig az anyagi és a financiális részek. Tehát egy kisebb fesztivál, tehát egy csökkentett, fékezett habzású fesztiválnál is azért jelentős költségek, technikai háttérköltségek vannak, nem beszélve a biztonsági előírásokról, tehát minden fesztivál szervező, aki elhalasztotta vagy elhalasztja jövőre, osztott, szorzott, és nyilván a matematika így jött ki.
Voltak, akik úgymond hát áldozatául estek az elmúlt másfél évnek a pandémia időszakának, amikor nem lehetett koncerteket, fesztiválokat, rendezvényeket tartani. Egyáltalán tudjuk-e nagyjából a kört, a csődöt jelentő fesztiválokról, fesztiválszervezőkről? Ugye tavaly is beszéltünk arról, hogy több felmérést is készített a Magyar Fesztivál Szövetség, monitorozva ezt a piacot.
Igen, ugye egy ilyen 5% közötti az a fesztivál szervezői entitás, aki feladta. Azért nem mondanék szívesen neveket, mert ugye az örök optimizmus és az örök remény bennünk van, tehát ha én most elkezdek neveket mondani, akkor remény sem lesz arra, hogy jövőre, vagy 2 vagy 3 év múlva ezek újra szülessenek. De való igaz, hogy a fesztivál kb. 5%-a végleg lehúzta rót.
Van arra esély egyébként,
hogy
mondjuk 2-3 év, több éves szünet után egy fesztivál újraindul, vagy újraéled?
Nézd, ez mindig attól függ, hogy az adott szervező, vagy ez a csapat miként és hogy gondolja. Függ attól, hogy a pillanati történelmi helyzet mit hoz az adott műfajon belül, tehát fellépe olyan igény a közönség részéről, hogy az adott helyen, ami mondjuk egy elég markáns arccal rendelkezik, vagy múlttal rendelkezik, ismét visszatérni óhajtan az adott fesztivál. Nagyon sok körülménytől függ, és nagyon sok mindentől függ.
Ebben a igencsak kritikus, vagy hát mondhatjuk, hogy válsághelyzetben voltak, akik éppen most kaptak kedvet, vagy indultak azért teljesen új fesztiválok is az elmúlt időszakban?
Még nem indultak, de van arra törekvés, hogy áttekintve a helyzetet, és valamilyen módon a piacra betörve újabb fesztiválok fognak jelentkezni, részben hagyományosabb arca, vagy jelleggel, részben pedig megújítva. Én érzékelek ilyen jelenséget, mitől van egy olyan akarat is és törekvés is, hogy esetleg fiatalabb generációk utat találjanak, hogy és miként tudnának új fesztiválokat csinálni. És hát a piac most megmutatja júliusban, augusztusban, hogy egyáltalán mi történik, még menet közben vagyunk, tehát ugye az augusztus első felében vagyunk. Gyakorlatilag pozitívak az eredmények, ha a közönség számot vesszük. Tehát az a félelem, hogy nem lesz közönség a fesztiválokon, ez nem valósult meg, jönnek. Nyilván akik nincsenek beoltva, és zenés táncos fesztiválra vagy rendezvényre mennek, az a közönség része, az nyilván hiányzik. De jöttek újabbak, akik nem külföldre mentek, hanem itthon töltik a nyarat, és vágynak egyfajta kulturális turizmus, vagy kulturális hidak megmászására, átmászására. Vannak, van közönség, hála Istennek.
Köztudomású az, hogy ez ugye egy több tízmilliárdos piac, a kulturális rendezvények, fesztiválok piaca. Megbecsülhető az, hogy akár mondjuk az elmúlt 1-1.5 év távlatában, vetületében mekkora összeg esett ki? Mert hát itt gondolom, ugye vannak konkrétan a fesztiválok, vagy a fesztivál szervezők, az eseményeknek a vesztesei és anyagi veszteségei, de hát ez nagyon sok turisztikai, vendéglátóipari szolgáltatás is csatlakozik, tehát ott vannak a le nem foglalt szállások, az el nem fogyasztott sörök, vagy üdítőitalok és egyebek. Szóval nagyjából körvonalazható nagyságrendileg a veszteség, amit el kellett könyvelni?
Ugye az addicionális költésekre gondolunk, nem tudjuk, nincsenek adataink. Híreink vannak, információk vannak, jönnek. Itt inkább még egyfajta hiányról is beszélhetünk, tehát nagyon sok, ha csak a vendéglátást veszünk, hogy nagyon sok vendéglátó, akik kételinggel, kitelepüléssel foglalkoztak, sokan tönkrementek. Tehát jelen pillanatban is van olyan időszak, hogy keresni kell azokat a vendéglátós kiegészítőket, amelyek mondjuk egy fesztiválnál, hát ugye muszáj ott legyenek, mert kell fogyasztani ételt, italt. A nagy vesztesek egyébként a kézművesek, tehát a kézműveseknél hatalmas raktárkészlet halmozódott föl az elmúlt évben. Sokan abba hagyták a kézműveskedést, és más területre mentek, mint ahogy más foglalkozásoknál is. Tehát nyilván vannak veszteségek, de konkrét adatokat még nem tudunk mondani.
És gondolom, hogy itt a vesztesek közé sorolhatjuk a kiszolgáló személyzetet, vagy a technikai személyzetet, akik szintén ugye ezekhez az előadásokhoz, rendezvényekhez, fesztiválokhoz kapcsolódtak, és hát maguk a fellépő művészek és az előadók is, akik hát hónapokon keresztül fellépések nélkül maradtak. Tehát nyilván személyes veszteségek is vannak.
Nagyon nagy veszteségek, tehát ismerek olyan kollégákat, nem csak a zenészeket és a zeneiparból, hanem a művészet egyéb ágaiból, színészeket és egyébeket, akik bizony más foglalkozás után néztek ezekre a pandémiás időszakokra. Muszáj élni, muszáj megélni, muszáj átélni ezt a kort. Viszont most úgy látom, hogy rettentő sok fellépése van mondjuk az úgynevezett könnyű zenészeknek, vagy rock zenészeknek. Rengeteg megkeresés van, az igazán jónak és minőségieknek már tele a naptáruk, tehát valamilyen módon, ha most egy másik oldalra esünk át, tehát a kereslet most sokkal nagyobb lett, mint a kínálat engedi. Aztán a közönség majd eldönti, hogy hova megy, és mennyire fog látogatni a kedvenceit, vagy majd megnézze a kedvenceit, de minden esetre ez most ilyen szempontból egy jó időszak.
Új lehetőségek kereséséről is szólt az elmúlt egy-másfél év. Ugye kulturális rendezvények, színházi előadások jó része tavaly, és hát még idén is átkerült az online térbe. A fesztiválok esetében nyilván ez nehézkesebb, vagy több szervezési gonddal jár, aki vállalkozik egyáltalán erre, de hát azért látunk erre is példát. Például most a közelmúltban tavasszal a Budapesti Tavaszi Fesztivál, a Bartók Tavasz, vagy a Bach Mindenkinek Fesztivál, de említhetnénk az Öt Templom Fesztivált is, az online térben zajlott és így valósult meg. Ez azért nyilván nem hozza ugyanazt az élményt, mint egy élőben zajló rendezvény, de azért ennek is lehet terepe és fontossága?
Én úgy gondolom, hogy nem. Tehát ezt egyszer-kétszer el lehet játszani az online térben, de a személyes találkozó, a közösségi élmény nem fogja tudni helyettesíteni, és nem is helyettesítette a virtuális térben való fesztiválozás. Tehát egy hősi kezdeményezés volt akár, amiket felsorolt a Bach fesztiváltól az Öt Templom fesztiválon keresztül, de abban mind az előadók, mind a szervezők, mind a közönség visszajelzése alapján azért szinte egyértelmű, hogy ez nem az igazi. Tehát nem hiszem, hogy ha normalizálódik a helyzet, illetve ha normalizálódik a helyzet, akkor megélnek ezek az online fesztiválok, és kedvük is van hozzá. Nem. Tehát mindenkinek hiányzik az élő színpad, az élő előadás, az élő találkozás egymással, a közönség, a művészek az adott helyen. Tehát nem.
Hát nyilván az együttlét a közösségi élmény, és hát a fellépő művészeknek vagy előadóknak is a visszajelzés, hiszen azért hát láthattunk műpabeli koncerteket is, ahol üres székek előtt játszottak Mozartot, és hát azért furcsa volt már eleve nézni is ezt, ugye szokatlan, vagy hát színházban mondjuk egy olyan vígjáték online előadása vagy közvetítése, ahol mindenféle közönség reakció hiányzik, hát mondjuk egy vígjáték esetében különösen mondjuk a közönség részéről bármilyen visszajelzés, reakció vagy egy nevetés. Tehát nagyon furcsa közeg ez, nyilván a fellépő művészek számára is.
Nézd, én életem egy szakaszában, és még most is rendszeresen lépek színpadra, szinte lehetetlen. Tehát üres sorok előtt szerepelni nem ugyanazt, tehát nem ugyanazt adja az ember, bármennyire is tisztességesen és becsületesen teljesít a pódiumon, nem ugyanazt történik meg. Tehát nagyon-nagyon hiányzik a közönség. Ugye azt szokták mondani a színházi belkekben is, hogyha csak két néző van, vagy három néző van, akkor is ugyanazt kell nyújtani. Igen, ez így is van, de nem tudod ugyanazt nyújtani. Tehát ez egy objektív dolog, hogy muszáj azok a sóhajok, azok a nem csak a nevetések a vígjátéknál, hanem azok a szinte láthatatlan, hallhatatlan közönség reakciók, amelyek ilyenkor áradnak a színpad fele, és valamilyen módon késztetik arra a művészt, hogy a maximumot nyújtsa, ezek nagyobb hiányzók.
Az jutott eszembe, hogy azért a közönség az továbbra is egy kicsi talán bizonytalansági faktornak számít, bár a beszélgetés elején említette, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a közönség részéről is, és egyre többen váltanak jegyet fesztiválokra, kulturális rendezvényekre, de hát azért nyilván ott van a háttérben, hogy mennyire oldódnak a félelmek és a fenntartások, hogy mernek-e azért olyan nagy számban újra, akár ültetett nézőtéren, de hát mégiscsak sokad magukkal együtt lenni emberek, vagy egy szabadtéri fesztiválon állni szorosan egymás mellett a színpad előtt. Hogy látja, hogy azért ezek folyamatosan oldódnak ezek a típusú félelmek és fenntartások a közönség részéről?
Igen, határozottan úgy látjuk és úgy érzékeljük, hogy a közönség jön, nem fél és nem retteg. Egyébként ez nem, tehát hogy mondjam, ez nem annyira helyes, mert ugye a szabályok betartása, és itt a közelség, a fizikai közelség azért még mindig okoz veszélyt, vagy okozhat veszélyt, de valahogy mégis úgy látom, és úgy érzékeljük, hogy a közönség ezt kevésbé veszi figyelembe, és jön.
Lehet azért életkorbeli különbség? Mondjuk a fiatalok talán jobban merik felvállalni azt, hogy elmennek egy-egy ilyen nagyobb fesztiválra. Ugye azokat továbbra is védettségi igazolvánnyal lehet csak látogatni. De talán az idősebb korosztály esetében több az ilyen típusú félelem vagy fenntartás, még ha be is vannak oltva?
Nem érzékeljük. Tehát az oltás nagyon fontos, ezt mindenki tudja, és azok a mondjuk színházi vagy egyéb összművészeti fesztiválokra érkezőknek a nagy része az be is van oltva, tehát védelmet élvez. Egy nagyon szűk réteg az, és egy kis rétege az, aki fél attól, hogy ilyen formában a tömeg közelébe jöjjön, vagy részt vegyen ezeken a fesztiválokon.
Most mondhatjuk talán, hogy egy átmeneti időszakban beszélgetünk, egy pandémiás időszak után, 3 járványhullám után, de hát könnyen lehet, hogy egy következő 4. járványhullám előtt beszélgetünk a fesztiválokról. És azért ez felveti azt a kérdést, korábban is beszélt már ön is több helyütt többször arról, hogy könnyen lehet, hogy jön egyfajta átalakulás, vagy valamilyen paradigmaváltása a fesztiválok, nagyobb rendezvények esetében. Más típusúak lehetnek ezek a fesztiválok, kicsit másképp szerveződnek majd, vagy milyen paradigmaváltásról lehet szó?
Nyilván a program számban, a közönség mennyiségében lehetnek változások, tehát valamennyire szűkülhetnek a jövőben a fesztiválok. Talán a több százezres közönséggel lévő fesztiválok egy kicsit visszafogják magukat, de mondom, ez még a jövő zenéje, tehát még várjuk meg az idei évet, hisz még éppen, hogy csak elhagytuk a felét. Másrészt pedig a biztonsági előírások. Tehát, hogy mit az egészségügyi felkészülése az egésznek. Tehát nyilván egy ilyenfajta átalakulás is lehet. Másrészt pedig a műfai, és itt főleg a színházakra gondolok, hogy ki mennyit bír el, és hogy bír el, milyen mennyiségű színházi produkciót tesz le egy fesztiválnál, ez is változhat például. Szerintem a helyszíneknek most nagyon nagy jelentősége van, hogy a hagyományos és történelmi helyszíneket megtartsák, hisz ezek adják az egyéni arculatát az adott fesztiváloknak. Ezek fontossá válnak, és természetesen ugye a turizmus, tehát a hazai turizmusnak a fellendülése, vagy a beindulása, vagy a csúcsra járatása mindenféleképpen érinti a fesztiválokat. De úgy fent azt mondom, hogy egy kicsit óvatosan gondolkodnék a jövőt illetően. Most lehet, hogy egy váltás kellős közepén járunk, de ez majd az év végében vagy a jövő év elejében fogunk eldőlni, hogy mi is történt. És a Magyar Fesztivál Szövetség is azon lesz, hogy egy újabb felméréssel megszondázzuk, hogy az idei nyári fesztiválok mit gondoltak, mi történt és mit gondolnak a jövőt.
Az azért elképzelhető, hogy számokat tekintve kevesebb fesztivál lesz, vagy szűkül ez a kör? Ugye egyébként is voltak olyan felvetések, miszerint túl sok a magyarországi fesztiválok számaránya összevetve, vagy összehasonlítva nemzetközi trendekkel, és éppen én is megnéztem, hogy több mint 4000 különféle fesztivál, vagy hát legalábbis magát annak nevező rendezvény van hazánkban. Ez itt számszerűleg valóban soknak tűnik.
Nagyon sok, de ugyanilyen arányok vannak, vagy még több, nagyobb az aránya a rendezvényeknek Európában. Most a paradigmaváltás azt is jelenti, hogy a külföldi közönség, vagy az előadókkal mi lesz a helyzet, tehát mi történik. Nyilván azok a fesztiválok, és ezt már a beszélgetés elején is elmondtam, azok a fesztiválok, amelyek számítottak a külföldi közönségre, vagy akár a Kárpát-medencét körülvévő országok közönségére, ez nem valósult most meg, és nem tud megvalósulni. Nagyon bizonytalan a helyzet, hogy ki, mikor és hogyan jöhet át a határon, és milyen feltételekkel.
A Fesztiválszövetséghez tartozni, hogyha már a különböző fesztiválokat, szervezőket említjük, az azért egyfajta vállalás is, mert gondolom, hogy ennek a 4000 fesztiválnak a szervezői nem csatlakoznak mind, vagy nem tagjai a Fesztiválszövetségnek, de ez egyfajta vállalás is, aki a Fesztiválszövetség tagja, a bizonyos kritériumoknak meg kell, hogy feleljen?
Nem lehet máshogy a tagja, tehát itt egy elég szigorú kritériumrendszernek kell megfelelni. Egyéb iránt 220 tagja van a Magyar Fesztivál Szövetségnek. Művészeti fesztiválok, közösségi fesztiválok, gasztrokulturális fesztiválok, népművészeti és hagyományőrző fesztiválok, illetve ifjúsági fesztiválok. Ez az 5 tagozatunk van. És itt ugye 3 évenként minősíteni kell, vagy minősítetni kell magát az adott fesztiválnak, frissíteni kell az adatrendszerét, a bázisrendszerét, és itt azért ez egy cél, tehát úgy kell elgondolni, mint hogy egy bizonyos tevékenységbe, ez esetben a fesztivál és a fesztivál szervezésbe összejönnek azok a kiváló kollégák, akik az elmondott műfajokban minőséget és jót teremtenek.
Elhangzott már, hogy a Magyar Fesztivál Szövetségnek már a járvány kezdetén, a pandémiás időszak kezdetén is volt több felmérés, és egyúttal ehhez kapcsolódóan javaslatokat is megfogalmazta a különböző adókedvezmények vonatkozásában. Mi az, ami ebből már megvalósult, vagy mik azok a formák, amik segítséget nyújtottak eddig is, vagy remélik, hogy a jövőben segítséget nyújthatnak a fesztiváloknak, fesztiválszervezőknek, egyáltalán a kulturális szféra szereplőinek?
Nagyon fontos lett volna, és még nem lett a napirendről levéve, a kulturális jegyek áfájának a csökkentése 5%-ra. Ez sajnos nem valósult meg.
Itt ugye egyébként is úgy tudom, hogy különböző áfakulcsok vannak. Ugye van egy 27%-os, és van talán egy 18%-os kulcs is?
Igen. Ez attól függ, hogy a rendezvény mekkora és milyen a közönség szám, de nemzetközi összehasonlításban is ugye a legmagasabb áfa nálunk van, tehát ami a fesztiválokat illeti, az ifjúsági fesztiválokat, tehát nagyon jó lenne, hogyha ezt tudnák csökkenteni. Erről különféle tanulmányok születtek, hogy tulajdonképpen ez nem lenne veszteséges az államnak, tehát behozná azt a pénzt, amit az állam ebből vesztene. De ezzel nem mutatnám a hallgatókat, tehát egy bonyolult rendszer, sajnos ez nem jött létre. Nyilván itt az engedmények és azok a szakaszos szigorítások, szigor feloldásokban is ugye a szövetségek és a testvér szövetségek együtt benne voltunk. Konzultáltunk folyamatosan, konzultáltunk az EMMI-vel, konzultáltunk a turizmus ügynökséggel is. Nagyon sokszor meghallgattak bennünket. És az előző művészeti segítségek, amik jöttek különféle helyekről, a pályázati úton, ezek azért sokat segítettek az előadó művészeknek.
Még a belépőjegyek áfájának csökkentése, vagy áfa kulcsa tekintetében az jutott eszembe, hogy ez olcsóbb jegyeket eredményezne, tehát ez van azt jelenteni, hogy az olcsóbb jegyet többen tudnák megvenni, tehát nagyobb számban juthatnának el az emberek fesztiválokra, koncertekre, kulturális rendezvényekre, igen, vagy ez csak egy ilyen nagyon egyszerű olvasata a dolognak?
Hát ezt is eredményezhetné, ezen kívül egy európai piacon sokkal jobban labdába rúgnának az ifjúsági fesztiválok, vagy azok a fesztiválok, amelyek külföldieket várnak, vagy külföldiekre is számítanának. Az biztos, hogy ez azt is eredményezhetné, hogy talán, ha nem is közönség számba, de valamennyivel szellősebben többfajta izgalmas programot és izgalmasabb programot is lehetne kialakítani a különféle fesztiváloknál.
Fesztiválok esetében egyébként mennyire van lehetőség pályázatokra, pályázatok beadására? Azt tudom, hogy volt egy olyan javaslatuk is korábban, hogy szeretnék egységesíteni, átláthatóbbá tenni a pályázati rendszert, és megszüntetni az esetleges párhuzamosságokat.
Ez egyelőre nem történt meg, tervbe van véve, nem történt meg. Tehát az NK-nál, a Fesztivál Kollégiumnál ugye hagyományos módszerrel megy a dolog. Arra abba bízunk, hogy az ősz folyamán vagy a tél folyamán mindenféleképpen átgondolandó, hogy legyen a következő év. Tehát erre látunk és látok lehetőséget, hogy egyfajta konzultáció alapján egyszerűsüljenek a pályázatok. Mi azt kértük, hogy minél előbb a kiírások történjenek meg, az elbírálások történjenek meg, és az esetleges részkiegészítő támogatások, pályázati támogatások minél előbb érkezzenek meg. Na most itt rengeteg olyan jogszabályt, tehát a kiíró, ha ez a kormányzat, tehát a kiírásnál is olyan jogharmonizáció kell. Én ismerem a menetét, és ismerem a logisztikáját, és ismerem a logikáját a pályáztatásnak, amiben jó néhány felesleges lépés van. Ezekben mi tudunk tanácsot adni, ha kérdezik tőlünk, hogy melyek azok a határpontok, ahol lehetne egyszerűsíteni az adott pályázatokat. Egy biztos, hogy az NK a kiírásnál például minden egyes javaslatot, amit a Magyar Fesztivál Szövetség kér, az beépült a pályázatokba. Itt főleg a minőségi fesztiválokat szerettük volna, és szeretnék preferálni, és ezeknek az NK pályázatok maximálisan eleget is tesznek, és nyilván akik pénzhez jutnak, vagy forráshoz jutnak az NK-tól, ott azért a 99%-a bármilyen műfajban, de minőségi fesztivál. És ez egy nagyon pozitív dolog.
Az imént említett kérdésekben egyébként van jelenleg egyeztetés, vagy tárgyalás kormányzati illetékesekkel, vagy terveznek ilyesmit? Kérdezem ezt azért is, mert a közösség élet újraindításáért felelős operatív törzs ugye megfogalmazott egy többpontos programcsomagot, és ebben az is szerepel, hogy fontos lenne segíteni rendezvények, vidéki, különösen vidéki fesztiválok újraindulását, újraindítását. És önök még valamikor július közepén reflektáltak is erre, és jelezte a Fesztivál Szövetség, hogy szeretnének mindenről részletesen is tárgyalni, vagy konzultálni. Megtörtént ez, vagy tervezik, hogy leülnek a tárgyalóasztalhoz?
Nem történt meg, tehát várjuk, és természetesen tartjuk a szavunkat, amennyiben a kormányzat részéről érdeklődnek a szakmai kérdésekbe, tudunk segíteni, akkor ezt nyilván megtesszük. Nagy öröm volt egyébként, amikor ezt olvastuk a nyilatkozatba, hogy a vidéki fesztiválok az egyik szegmense a vidéki fesztiváloknak is hozzájuthat esetleg rendkívüli támogatásokhoz. Itt most azon múlik, hogy mi lehet, ki írja ki a pályázatokat, ki bírálja el. Nem, nincs információnk erről, de állunk rendelkezésre.
Fesztiválokról, kulturális rendezvényekről beszélgettünk, már úgymond egy járvány utáni helyzetre, úgymond a békeidőre vetítve. Milyen is ez a magyarországi fesztiválkultúra? Mennyire sokszínű műfajok tekintetében? Mert hajlamosok vagyunk, amikor a fesztivál szót halljuk, a már ismert, bevezetett márkájú fesztiválokra gondolni, de hát nyilván nagyon sok, számbelileg gondolom sokkal több a helyi, akár kistelepülési rendezvény. Itt talán még erősebb lehet az a fajta közösségi élmény, amiről beszéltünk, és az adott helyhez, régióhoz kapcsolható, hát úgymond nem tudok erre most hirtelen jobb szót, üzenet.
Ha levesszük és tisztázzuk azt, hogy a fesztivál szó alatt nem akármilyen rendezvényeket értünk, és nem az általam egyébként nagyon tisztelt falunapokat, hanem kimondottan csak a fesztiválokra, tehát különleges ünnepi napokra gondolok. Ami
hát
ugye
mindegy, hogy a fesztivál szó jelentés eleve ugye az, hogy ünnep, tehát ez nyilván az ünnep, azért a hétköznapokból való kiemelkedés jelenti. A hétköznapokból
kiemelkedő kulturális esemény vagy rendezvény, amely ráadásul egy közösség teremtő is valamilyen módon, akkor ha ebben megegyezünk, akkor rendkívül színes az itthoni fesztivál élet. Lehet, hogy vannak olyan fesztiválok, amelyek kevésbé látogatottak, de a komoly zenei fesztiváloktól kezdve a nyári színházi fesztiválokon át, és a nagyobb szabadtéri színházi fesztiválokon át a kisebb, speciálisan valami speciális területen mozgó fesztiválokon át nagyon-nagyon színes a hazai fesztivál élet.
Fontos egyébként ez általam az imént is említett helyi vagy regionális jelleg, tehát hogy megtalálni annak a régiónak, vagy akár annak a településnek kitalálni, vagy megtalálni az arculatát, vagy a kulturális profilját ehhez a fesztiválhoz?
Szerintem alapvető. Tehát ahhoz, hogy egyéni arca legyen a fesztiválnak, ahhoz azt is kell látnunk, hogy hol történik ez a fesztivál. Vagy pedig, ha ez nem egy olyan településen van, amely adja az egyéni arculatot, akkor a fesztivál maga hogy alakítja át azt a környezetet. Mennyire figyel oda, ha már környezetnél tartunk, mennyire figyel oda a környezetre, mennyire környezettudatos az adott fesztivál, mennyire tiszteli és mennyire ápolja a tradíciókat, a hagyományokat, mennyire fedezi föl a helyi értékeket, mennyire tudja beépíteni az adott fesztiválba a helyi értékeket, tud-e új minőségeket adni, van-e innovatív része a fesztiválnak, odafigyel-e az innovációra, mert a fesztiválok mindent tudnak, és mindennek lehetnek alapjai. Itt nem csak a közösségi életről beszélek, hanem a kulturális alapellátás kiegészítéséről. Sőt, van olyan fesztivál, ami maga a kulturális alapellátásnak tesz eleget, kisebb-nagyobb falvakban, vagy falu csokrokban, vagy kis régiókban.
Van egyébként valamiféle verseny vagy versengés a fesztiválok között? Most főképpen a zenei, könnyű zenei fesztiválokra gondolok, mert azért, ha megnézzük ezek programjait, nem szeretnék megbántani senkit, egy fesztivál szervezőjét sem, de azért majdhogy nem ugyanaz az előadói kör járja végig ezeket a fesztiválokat.
Nyilván nagy a konkurencia harc, de itt jó értelembe vett csatározásról van szó. Én nem ismerek, vagy legalábbis a fesztivál szövetség tagjai között, ahol nagyon jelentős fesztiválok vannak az ifjúsági tagozatban, nincs veszekedés és nincs gyűlölködés. Mindenki tudomásul veszi, hogy nagyon kevés, illetve viszonylag kevés az az előadó, akit meg lehet hívni a fesztiválokra. Egyeztetések történnek, tehát sok esetben tudok róla, hogy a fesztiválok egyeztetik az időpontokat például. Most persze a pandémia mindent felborított, de az idén is tudom, hogy bizonyos fesztiválok egy picit előrébb vagy hátrább rakták, mert egyeztettek a kollégákkal. Itt nyilván nem egy komoly zenei fesztivál, és nem egy könnyű zenei fesztivál egyeztetéséről van szó, hanem az adott műfajon belüli egyeztetésről.
Beszéltünk elbukó, vagy akár végérvényesen megszűnő fesztiválokról, és tegyünk azért egy szinte zárójeles rövid kitérőt a Pécsi Országos Színházi Találkozóra, a Posztra, amelyet ugye 20. alkalommal rendeztek volna tavaly nyár elején a szokásos időpontban, és azért is kérdezem ezt, mert ön volt, vagy ön lett volna az egyik ügyvezetője ennek, többször halasztani kellett az időpontot a járványhelyzetre tekintettel, majd törölték is a Poszt időpontját. Idén már azt hiszem, hogy szóba sem került a megrendezése, pedig hát azért egy nagy múltú, mondhatjuk talán azt, hogy a legrangosabb színházi fesztivál esemény volt ez az elmúlt években. Végérvényesen vége ennek?
Én úgy gondolom, hogy egy ilyen történelmi helyzetben, ahol először maguknak a színházaknak kell összeszedni magukat, tehát nem gondolom, hogy rögtön fesztiválba kell gondolkodni, tehát mindenki nyalogatja sebeit, és próbálja valahogy megtervezni a következő évadot. Ilyenkor nem elsőrendű az, hogy van-e színházi fesztivál Magyarországon, vagy nincs. Egyébként a Kisvárda megtartotta, tehát a határon kívüli színházak megtartották, de itthon ugye a Posztán egy speciális útja van a válogatóktól, a válogatáson keresztül kik kerülnek be, kik lesznek a legjobbak. Ez egyszerűen, ez ketté tört ez az egész. Másrészt pedig az idő is elfutott, tehát a maga a Poszt egy megújulásra szorult volna. Én hiszem azt, hogy a színházak összeszedik magukat, és normál évadot tudnak csinálni, akkor valamilyen formában lesz hazai színházi találkozó. Sajnos ezzel párhuzamosan a MITEM is elmaradt, tehát a Nemzetközi Színházi Fesztivál és a Nemzeti Színházban, ezek mind hatalmas veszteségek. Nem csak a közönségnek, hanem maguknak, a színházaknak is, de hangsúlyozom, hogy elsősorban most magukat, a színházaknak kell összeszedni magukat.
Tavaly lett volna egyébként 30 esztendős a Művészetek Völgye is, de ezt ugyancsak ellehetetlenítette a járvány, úgyhogy idén július végén zajlott a 30. Művészetek Völgye. Bár tudom, hogy aktívan már nem vesz részt ennek a fesztiválnak a szervezésében, de azért jelen van, vagy figyel rá, vagy figyelt rá, hát mégiscsak Márta István gyermeke a Művészetek Völgye.
Hát persze, hogy ne. Hát én 1989-ben alapítottam a Kapocsi Művészeti Napokat, majd akkor több település is csatlakozott, 95-ben létrehoztam a Művészetek Völgyét, tehát ez kétszeresen is édes gyermekem, kettős neve is volt, és van. Igaz, hogy már nem veszek aktívan részt, de természetesen itt vagyok, és teszem a dolgomat, mint résztulajdonosi megbízott, odafigyelek a fesztiválra, és megtalálom, és megtaláltam a helyét a Kapocsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet, amely tulajdonosa volt ennek a fesztiválnak. Nagyon sok olyan projektet csináltunk magán a fesztivál alatt is, amelyel színesítettük a fesztivál. De létrejött, megtörtént, elég sokan voltak, és nyilván az az érdeke mindenkinek, és a közönségnek is, és nekünk is, és a szervezőknek is, és magának a falunak is, ahol én egyébként képviselő vagyok, hogy leszűrve az idei tanulságokat, a következő esztendőkben is a Művészetek Völgye megtartassék. Sok pozitív és néhány negatív tapasztalat is volt, de ezt majd nyilván a különféle formokon elemezzük, és ezen majd...
Most én nem kérdezek rá ezekre a pozitív és negatív tapasztalatokra, de úgy összességében óhatatlanul nagyon más most a Művészetek Völgye, mint volt még a Kapolcsi Fesztivál volt 31 néhány évvel ezelőtt. Azon túl, hogy az induláskor ugye emlékszem, hogy a szervezéshez még vezetékes telefon sem nagyon volt a völgy településein. Szóval nagyon más, egyáltalán az arculata nagyon más a mostani rendezvénynek?
Változott, mint ahogy a kor is változik. A kommunikáció nagyon megváltoztatott mindent. Tehát annak idején még a fogalmat se ismertük 89-ben, vagy marketing kommunikáció, nem beszélve arról, amit ön is mond, hogy még telefon sem volt a faluba, tehát mi a szomszédos Pula községnek az egyetlen nyilvános állomásáról próbáltuk Palagi Anikóval, Galkó Balázsral szervezni a fesztivált. Most jelen pillanatban nagyon sok függ a közösségi médiában való megjelenéstől, nagyon sok olyan marketing kommunikációs eszköz van, amelyet felhasznál a fesztivál. A közönség nyilván ezekből is tájékozódik, de én úgy gondolom, hogy még mindig a legfontosabb, mint ahogy ezt már az előző részben is elmondtam, hogy tud találkozni a közönség egymással, erre a Művészetek Völgye alkalmas. A falu és a falunak a múltja, a falunak a jelene és a helyszínek, az emblematikus helyszínek, amelyek szinte már 1989-től jelen voltak, akár a Gástya Árok például, aki járt Kapolcson, tudja, Malomsziget, Kastrom, ezt a Jándörögdön van, ezek az emblematikus helyek élnek és léteznek és vannak.
Most, amikor a Művészetek Völgyéhez kapcsolódóan olvasgattam, akkor éppen a kezembe került Hobó Földes Lászlónak egy nyilatkozata, és úgy fogalmazott, és ez talán egy kicsit rávilágít arra, hogy hogyan is alakult át a Művészetek Völgye. Ő azt mondja, vagy azt írja, hogy kezdetekben a fesztiválnak még, hát úgymond emberarca volt, aztán egy kicsit jött ez a tömegesemény jelleg, és aztán megszállta a budapesti elit értelmiség, politikusok, bankárok, celebek kezdtek megjelenni, és elveszett a közvetlenség, amikor mondjuk Cili néni kocsmájában egy fröccsel oda lehetett ülni Cseh Tamás, Jancsó Miklós vagy Cserhalmi György mellé. Volt egy, vagy van egy ilyen típusú átalakulás, vagy változás is, hogy ez a fajta közvetlenség már a múlté?
Hát ez lehet, hogy törvényszerű. Tehát én ezt nem tudom megállapítani, mert én más szemmel nézem a Művészetek Völgyét, teljesen más szemszögből. Ráadásul itt is élek feleségemmel, Szurdéva kerámikussal, a nyár, a tavasz és az ősz folyamán itt élünk Kapolcson. És én tudom, hogy milyen az arca, amikor senki nincs a faluban, nincs közönség, nincsenek úgynevezett látogatók, hanem teljes csönd van, és egy teljesen más arcát mutatja a falunak. De egy biztos, hogy mi annak idején azt mondtunk, hogy mindenkit szeretettel várunk, de a politikai batyút tessékszesen letenni a falu határában, és ezt mindenki be is tartotta. A közvetlenség nyilván, ahogy az időben mentünk előre, és egyre nagyobb közönségünk lett, úgy vesztett ebből az eredeti bájából a fesztivál, más értékek teremtődtek meg, más értékek jöttek létre, és bizony vesztettünk is rajta egy csomó mindent. Most azok a hős korszakbeli emberek, mint például a Hubó is, és sokan már nincsenek velünk, akár a Cseh Tamás is gondolok, ők is valamilyen módon megélik, és máshogy élik meg ezt az egész Művészetek Völgyét. Egy biztos, hogy a Kapolcs az van, az lesz nagy valószínűséggel, addig, ameddig a helyi lakosok is akarják a fesztivált, és a művészek is itt vannak velünk, és jönnek.
És hát nem csak Kapolcs van, hanem Kapolcska is van, éppen most zajlik, immár 5. alkalommal, összművészeti tábor. Valahogy ez kis testvére lehet a Művészetek Völgyének, vagy inkább az induláskori kapolcsi művészeti napoknak, vagy ez egy más profilú esemény?
Nem, egyik se, tehát ez teljesen független a nagy fesztiváltól. Én egy egész prózai okok miatt hoztam létre a Kapolcska programot, az unokám 5 évvel ezelőtt, akkor volt 9 éves, nagyon szeret Kapolcson lenni, és én arra gondoltam, hogyha ő szeret, akkor még 150 vagy 200 gyerek miért ne jöhetne ide. És ebből az alapelvből indultam ki, és álmodtam meg a Kapolcska programot, amely egy nagyon fontos edukációs, tehetség, felfedező tehetség, gondozói tábor, tehát egy bentlakásos tábor, összművészeti tábor, és az idén ennek a keretén belül kezdődik, péntek, szombat, vasárnap zajlik a Kapolcska kis fesztivál, de nincs közel nagy fesztivál. 9 és 16 éves gyerekeknek, vagy fiataloknak szól a fesztivál minden egyes elemében, és minden évben újabb és újabb ötletek valósulnak meg. Az idén egyébként a hegedű, a cselló, az ütőhangszeres, a kézműves, a folk tagozatok mellett a Betesda gyerekkórház van jelen, tehát különféle érzékenyítő programokat csinálunk a gyerekeknek, ami legfőképp azoknak a 20-25 fiatalnak jó, akik önhibájukon kívül valamilyen sérülést szereztek, és részt vehetnek ebben a munkában, amit Kapolcska programnak nevezünk. De részei vagyunk az Európa Kulturális Fővárosnak, a Veszprém Balatonnak is, és hát mindenféle égre szóló terveink és elképzeléseink vannak az elkövetkező 1-2-3 évben, de ez független a nagy fesztiváltól.
Említette a Betesda Gyermekkórházzal való együttműködést és a programokat, ez azt is jelenti, hogy mondhatjuk, hogy most egy kicsit az esélyegyenlőség lehet a középpontban, Kapolcska program középpontjában?
Igen, igen, ez határozottan az idén ez. Voltak már nálunk az elmúlt években sokkal kevesebb fiatal, kevesebb ideig, és ott elhatároztuk a főigazgatóra, hogy ezt kiszélesítjük, mert nagyon-nagyon hasznos, néha megható pillanatok vannak, hogy az éppenséggel csellózó fiataloknál, vagy a kézzelzős fiataloknál megjelennek, és beszélgetnek, elbeszélik, hogy mi történt, kölcsönös tanulságokat vonnak le. Nagyon-nagyon komoly programnak néz ki. A jövőre viszont ugye a kárpát-medencei fiatalokat szeretnénk hozni. Az idén is lett volna, de hát ugye, amit említettem a beszélgetés során, hogy a külföldről érkező és a lehetőségeink nagyon beszűkültek az utaztatásra, ezért nem tudtuk megcsinálni, de jövőre megcsináljuk.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Márta István, a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy így telefonon keresztül is rendelkezésünkre állt. Köszönöm a beszélgetést még egyszer.